Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszönjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohut Zoltán, szakújságíró. Köszöntelek, Zoli, nagy szeretettel.
Szia, Ági. Köszöntöm is a hallgatókat.
Ünnepek közelettével, hát egy picit ajándéknak is szánjuk ezt a sorozatot, amelyben most vagyunk. Hiszen Boldogság Atlasz címmel jelentetett meg Helen Russell egy könyvet, amely 22 országnak veszi sorba azokat a szavait, amelyek a legtömörebben fejezik ki az örömöt, a békét, a boldogságot, a nyugalmat. Nem is tudnánk pontosan körbehatárolni, mert minden nemzetnél egy picit mást jelent ez a szó vagy kifejezés. És igyekszünk minden beszélgetésben egy-egy országot megcélozni, részben azért, hogy tanuljunk, hiszen talán az egyik legfontosabb, hogy mitől lesz egy ország boldog, vagy hogyan vigasztalja magát, ha éppen boldogtalan. Másrésztről biztos, hogy mindegyikünkben megmozdítanak ezek szálakat, lehet, hogy valaki a kínai örömszóra fog felsziszteni, hogy na hát, nekem ez milyen jó lenne, tehát, hogy tudunk belőle, én azt gondolom, meríteni. Mai témánk Japán, és a wabi-szabi a kulcsszavuk. Első felütésre, Zoli, te mennyire tudtál a boldogság szóval azonosulni, mennyire tetszett?
Engem sok szempontból meglepett, mert valamennyire nekem mutatja azt az ellentmondásosságot, ami a japánokra jellemző. A japánok egyszerre, mint ahogy az ázsiai népeknél is, ez egy nagyon meghatározó magatartás minta, vagy attitűd a dolgoknak az elfogadásához való készség. Sokkal kevésbé lázadnak a valóság ellen, sokkal kevésbé követelőzőek a valósággal szemben a keleti népek, vagy a keleti kultúra, mint mondjuk a nyugati. És a japánokban különösen ér egy ilyen valóságot elfogadó attitűd, de ugyanakkor viszont él egy a tökéletességre való fokozott törekvés.
És akkor most el is áruljuk, mielőtt tovább beszélgetünk erről, hogy mit jelent a wabi-szabi ilyen gyors fordításban, de nyilván az egész adásban erről fogunk beszélgetni, hogy mit jelent ez az életérzés. Azt jelenti, hogy a tökéletlenség elfogadása, vagy a nem tökéletességnek a szépsége. Egész pontosan ki is írtam, mert annyira érdekes, azt mondja, az elmúlás és a tökéletlenség elfogadása. A tökéletlenség szépségében leli örömét, mint például az aszimmetrikus arcok vagy a repett edények. Tehát ez valóban ellentmondani látszik a tökéletességre való törekvésükkel, amit mondtál.
Hát igen, hogyha úgy fogjuk fel a tökéletességet, mint ahogy egy kicsit ez a modern, narcisztikus fogyasztói kultúra, akkor ahhoz képest igen. Ugye, tehát hogyha van egy repedés egy vázán, és azt megragasztjuk, azt a, most nagyon sematikusan mondom, természetesen ez nem szó szerint így igaz, de azt a nyugati esztétika eszmény, a hibátlanság, az érintetlenségre, a töretlenségre való irányultság az nem fogadja el. Ugyan nálunk, ha valami tökéletes, mondjuk az emberi test úgy tökéletes, ha végtelenül ki van sportolva, hogyha a nők csak karcsúak, hogyha a pasik csak izmosak, és csak 180 centik, meg stb., és ebben nem fér bele semmilyen hiba, idézőjelben mondom. Ez a japán szemlélet viszont azt mondja tényleg, hogyha van egy vázád, és az eltörik, és nyilván nem összecsapva megragasztod egy ilyen színezett agyaggal, vagy aranyporral kevert porcelánnal, vagy nem tudom, mivel összeragasztod, akkor annak is megvan a szépsége, sőt, bizonyos értelemben még szebb is, vagy értékesebb, mert megmutatja az emberi erőfeszítés, számomra legalábbis így fordítódik le.
Ez egészen biztosan így van, hiszen a japánok egy művészeti ágat is építettek tulajdonképpen, vagy hoztak létre, ami erre a wabi-szabira, a tökéletlenség elfogadása, vagy annak a szépsége, úgy hívják, hogy kintsugi, és például a törött vázákat összeragasztják, és ahogy mondtad, egész konkrétan aranyporral megragasztják, vagy különleges fémmel megragasztják. Tehát a repedéseket nem eltüntetik, hanem felhívják rá a figyelmet, hogy ezzel együtt szép, és ettől szebb, mintha nem lenne rajta.
Igen, de egyébként az olyannyira általános érvényű igazság, hogy a dolgok megjavítva is értékesek, hogyha mondjuk arra gondolsz, hogy egy barátság, hogyha mondjuk valamiért megsérül, megtörik, nagy isten összevesznek, elhidegülnek egymástól, és akkor megtalálják azokat a forrásokat önmagukban, vagy a kettő között lévő rokonszenvben, amivel képesek újra szervezni, újraépíteni, újra összekötni a kettőjüket összevaró szálakat, az a barátság szerintem értékesebb, mint egy ilyen nyers önmagát való rokon szem, mert az, abban van egy kis lelki munka, igen, hogy így mondjam. Tehát valami, amiért szenvedünk, amiért erőfeszítéseket teszünk, az végül értékesebb lesz, mint ami az örünkbe pottyant.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, mert mindenképpen csodálatos ez a szó. Tehát én meg kell mondjam őszintén, hogy a 22 ország közül nekem talán az egyik legjobban tetsző. Valószínűleg megérintett bennem olyasmit, ami egy fontos szál, amit te is mondtál, hogy a sérüléseinkkel együtt még értékesebbeké lehetünk. Ugyanakkor valóban van ellentmondás. Erről fogunk beszélgetni zene után. Maradjanak velünk!
Palasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai adásunkban a beszélgetést a különböző országok boldogság szavával, mely Helen Russell Boldogságatlasz című könyvében van taglalva. Minden ország 4-5-6 oldalt kap. Most Japánról beszélgetünk. Wabi-szabi, a tökéletlenség szépsége, annak elfogadása, az elmúlás elfogadása. Téged mi érintett meg? Tehát mielőtt az ellentmondásosságokat tovább taglaljuk, mennyire áll hozzád közel, mennyire tetszik ez a fajta gondolkodás?
Hát mindenképpen közelebb áll, mint az a fajta ilyen mániákus, narcisztikus tökéletesség eszmény, mondom, mint amit az európai kultúra néha leginkább ez a fogyasztói kultúra hajlamos hajszolni. Ez az egyik, a másik pedig az, amit azt hiszem egy korábbi adásban érintettünk a testi és lelki egészség kapcsán, hogy általában azt tudtuk gondolni, hogy amihez kevés erőfeszítés fűződik, hogy a kényelmességénél fogva az jobb nekünk. Tehát jobb, ha nem kell csinálni semmit, csak nézni a tévét, vagy laptopot, közösségi médiát. Igen, szóval azt gondoljuk, hogy a lustálkodás, a sok kaja azt tesz minket boldoggá, holott nem. Ezt tudjuk, hogy a testi erőfeszítés, a szellemi erőfeszítés összegészében több boldogság hozzájárulást ad az embernek, mint a tétlenség vagy a passzivitás. És egy kicsit ezt érzem ebben, hogy ugye mindenki tudja, hogy sokkal jobban megbecsüljük azokat a tárgyakat, vagy azokat a kapcsolatokat, amiben munkát kellett fektessünk, hogy birtokolni tudjuk őket. Tehát megöröklünk egy kocsit, lehet, hogy örülünk, de sokkal jobban fogjuk értékelni azt, amiért megdolgozunk. És ugye az emberi kapcsolataink, a tárgyaink, a viszonyaink, a testünk egészsége, azt gondolom, hogy sokkal jobban becsüljük, sokkal inkább értéke van számunkra annak, amiért teszünk. Én ezt látom ebben. Sőt, egyébként az egész Japán, amit hajlamosak néha ilyen túlhajtott tökéletesség hajszolásnak vélni, például a zen kert, azok a gyönyörű zen, japán zen kertek, amikre sokan azt mondják, hogy az már természetellenesen tökéletesre vannak nyírva a növények, meg el van simítva a homok, na de azért, mert a természet idomítása is egy olyan cselekvés, ahol pusztán a cselekvés öröme az, ami a boldogsághoz hozzájárul.
Természetről jutott eszembe, hogy miközben a könyv taglalja, hogy mit is jelent a japánok számára, egy echte japán kísérő segíti az írónőt ebben az utazásban, hogy a természet körforgásában is látják ezt a tökéletlenséget, hogy a természet maga nagyon erős, de nagyon sokszor egyáltalán nem tökéletes, hány göcsörtös fát látunk, hány nem szép természeti tárgyat, de hogy ez pontosan ugyanolyan része a természetnek, mint amelyik esetleg egy kicsit formásabb vagy szebb. Tehát ugye a természetben nagyon látják ezt a wabi-szabit.
De látod, ez is egy érdekes ellentmondás, mert ezt muszáj, ahogy a könyv ezt jól megmutatja ezek szerint, hogy ahhoz, hogy egy nyugati ezt tudja megérteni ezt a gondolatot, ahhoz egy kereti pasasnak kell felhívni rá a figyelmét, hogy nem az a tökéletes, hogyha nyír egyenesen nőnek a fák, és így tovább, hanem az, amikor azt is tudod szépnek látni, mondjuk a novemberi erdő, az ugye messze nem olyan szép, mint mondjuk az októberi, amikor ezerféle, hát a sóston az ember sétál, hogy nem menjek messzebb. Nem tudom, hány ezerféle szín ott a ragyogó sötétkék ég alatt, novemberben nem mit látsz, ködös, párás, borongós, kedélytelen tájat, ameddig el nem kezded úgy nézni, hogy na ennek vajon mi a szépsége, és abban a pillanatban kitárul, megmutatkozik, hogy a természet mindig szép, és a valóság mindig szép, és mindig értékes, csak esetleg a mi túl civilizált szempontunk torzult el, de a valóság az mindig szép, és mindig értékes.
Így van, mert ha azt várjuk el a novemberi erdőtől, hogy olyan színes legyen, mint az októberi, akkor nem fog tetszeni.
Pontosan.
Ha elengedjük ezeket az elvárásokat, és elkezdjük magában megnézni, akkor valószínűleg szépnek fogjuk látni.
Hogyha mindig október lenne, akkor senki nem venné észre. Hogyha csak piros szín létezne a bolygón, a világegyetemben, akkor nem lehetne piros színről beszélni, az csak valamihez képest.
Igen, igen. Tehát, hogyha mindenféle színt szeretnék megismerni, akkor el kell engedni az elvárásainkat.
Igen.
Mindig olyan legyen, amilyen.
Pontosan.
Hamarosan zene után tovább fogunk arról beszélgetni, hogy a japán kultúrában ugye egyrészt ez a boldogság szavuk. Nekem a legnagyobb ellentmondást az jelentette, hogy ugyanakkor, és ez tök érdekes, hogy amitől nagyon szenvednek, más országokhoz képest sokkal magasabban, hogy a munkahelyi stressz megöli őket, mert annyira tökéletesen akarnak dolgozni. Másrészt pont ez a boldogság szavuk, ami a tökéletlenség elfogadását jelenti, tehát, hogy van egy ország, ami szenved valamitől, és a boldogság szava pont ezt gyógyítaná. Erről fogunk beszélgetni zene után, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést a japán boldogság szóról. Kohut Zoltán szakújságíró a beszélgető partnerem. Közben Zoli nagyon furcsán és ellentmondóan nézett rám, amikor a könyvnek azt a részét idéztem, hogy ugye a wabi-szabi boldogság szó a japánok számára a tökéletlenség elfogadása, a a göcsörtös gyümölcs, a nem szimmetrikus arc, az elmúlás elfogadása. Ugyanakkor a karósi, a japán túlhajszoltság, tehát a munkába való tökéletes megfelelésnek a hátulütője. Például azt írja a könyv, hogy a szabadságukat rendszeresen a dolgozók fele nem veszi ki. Tehát magyarul egyrészt az a gyógyító szavuk, amitől szenvednek is, hogy ennyire tökéletesen akarnak megfelelni a munkahelyükön akár.
Igen, azért néztem rá furcsán, mert én nem vagyok biztos benne, hogy ezt a különféle jóléti statisztikák megerősítenék ezt a fajta szemléletet. Tehát egy amerikai újságíró vagy író, amikor megpróbálja megérteni így távolról egy ilyen könyv kapcsán a kereti embert, akkor azért az sokkal mélyebb utána a nézést igényel szerintem annál, mint hogy most pusztán abból induljunk ki, hogy a japán vagy a koreai, a kínai hogyan veszi ki a szabadságát, és hogyan nem. Kétségtelen tény, hogy van, hogy évek tennek el úgy kereten, hogy nem veszi ki a szabadságukat, nem 6-7-8 órát dolgoznak, hanem 10-12-14-et, de ott egészen más a morál. Tehát ma már egyébként te meg én sem tudnánk elképzelni, hogy azt hiszem 50 vagy 60 évvel ezelőtt nem volt például szabad szombat. Minden héten vasárnapig kellett dolgozni, lehet, hogy szombaton már délben abba lehetett hagyni, és akkor 40 vagy 50 éve hozták be az első szabad szombatot, aztán azt, hogy minden szombat szabad. Tehát csak hozzáállás kérdése, én nem gondolom, hogy a japánok belebetegszenek abba, hogy sokat dolgoznak. Egyébként meg nálunk is nagyon sokan dolgoznak annyit, ami az egészségről vására megy.
Igen. Hogy a japán kultúra túlhajszoltság, ez Magyarországon is így van, hogy nem nagyon tudunk kikapcsolódni, de egyébként ő neki van egy japán kísérője, aki segít megérteni ezeket a dolgokat, mentségére szolgáljon az írónőnek, illetve azért a statisztikák azt mutatják, hogy nem boldogok a japánok. Tehát a boldogság statisztikában a japánok nem állnak jó helyen. Magyarul nyilván azért őket is eléri a modernizáció, szétszakadnak a generációk, elszigetelődnek, magányosan élnek az öregek, akiket egyébként tisztelnek, csak nem látogatnak meg, mert nincs rá ideje a fiataloknak. Tehát, hogy a boldogság statisztikákban önmaguk szerint nem túl boldogok.
Hogyha ezt ilyen civilizációs folyamatok okozzák, mint mondjuk az elmagányosodás, vagy a generációk elszakadása, akkor ez egy új jelenség, mond, hogy 40-50-60 éves legfeljebb, de nem abból fakad, hogy mennyit dolgoznak és mennyit nem. Egyébként azt gondolom, hogyha egy tipikus kereti emberre rászabadítanák azt, hogy minden évben van 2-3 hét szabadsága, és péntek délben abba kell hagyja a munkát, nem vagyok biztos benne, hogy nem nőne a szorongás.
Ez, hogy mit csináljon magával.
Így van, pontosan. Így is nagy kérdés, hogy mi lesz a nyugati emberiséggel, ha megérjük 10-20 év múlva azt az időszakot, amikor ugye a ma végzett munkának a döntő részét gépek végzik majd el. Hát,
ránk szabadul a
ami nagyon vonzó, így van, ami vonzó álomnak tűnik, hogy nem kell dolgozni, lesz mondjuk 2-3 napos munka hét lesz, hogy akkor mit fog kezdeni magával a tétlen emberiség, ez nagyobb fenyegetés, mint amikor a öröm szerintem.
Ez biztos, hogy így van. Most olvasom az írónőnek a korábbi könyvét, amely egy év Dániában, a világ legboldogabb országában, ahol a dánok saját bevallásuk szerint, na és ott nagyon keveset dolgoznak, nagyon sok szabad idő van Dániában, és nagyon sok klub van, tehát hogy ők fejlesztették a hobbi tevékenységeket. Igen. Tehát átlagosan majdnem 3 hobbija van minden egyes dánnak, a csecsemőtől az idős emberig. Magyarul egy aktív ember minimum 4 klubba jár, mert hogy rájöttek arra, hogy a szabadidővel kell valamit kezdeni.
Igen.
Ez nekünk is feladat lesz.
És az ilyen kreatív szabadidő eltöltés az több, mint egyszerű program vagy stratégia arra, hogy lekössem magam. Az kifejezetten gyógyít és fejleszt, ugye az emberi személyiséget kibontakoztató kreatív tevékenységek, azokat a kábítószerekkel azonos örömfaktornak szokták nevezni, sportot, művészeti alkotást, mert olyan mennyiségű
új élmény.
Egyébként biokémiailag is igazolható boldogság élményt idézőben mondom gyártanak az emberben, ami valóban ilyen könnyűféle drogokkal mérhető össze.
Visszatérve, egy picit összegezve a japán wabi-sabit, illetve a kintsugi, amelynek a művészeti ága, hogy a törött eszközök megjavítása, hogyan tudnád összegezni? Mielőtt felolvasom az írónő tanácsait, hogy hogyan tudjuk gyakorolni a japán boldogság szót.
Nekem folyton a Prometheus mitosz is eszembe jut, ugye ott arról szól a sztori, hogy ez a félisten fölházadt az istenek ellen, és ezért büntetésből hozzák, láncolták egy sziklához, évezredeken át kínozták, és akkor a végén egy hős megszabadítja, és általában itt abba hagyjuk a sztorit, pedig a csattanó szerintem az, ami általában kimarad a krónikából, hogy a végén az istenek visszafogadják, de kell hordania egy gyűrűt, és abban a gyűrűben egy darab pici kavics van abból a sziklából, amihez hozzá volt kötve. És szerintem ezzel azt az emberi életnek azt a mechanizmusát, vagy alapigazságát ábrázolja ez a mítosz sok minden egyéb mellett, hogy igazából egy megélt élet, egy hibákkal, lázadással, szenvedésekkel együtt értelmezett élet, az a teljes, az a tökéletes. Szóval nem a hibátlan a tökéletes, hanem a megjavított.
Jaj, de tetszik. Nagyon tetszik ez az utolsó mondat. Kicsit sajnálom is überelni, mert hogy ez tényleg egy üzenet jellegű, hogy a megjavított élet a tökéletes, nem a hibátlan élet. Ahogyan tulajdonképpen a kintsugi művészeti ág is azt mondja, hogy mindannyian önmagunk kintsugi alkotásai vagyunk, a hibáinkkal együtt vagyunk tökéletesek és szépek. És akkor itt vannak a tanácsok a végén, hogyan éld át a wabi-szabit. Értékeld a régit, a lelakottat, legyen az egy személy, egy régi barát, vagy egy edény, vagy a szülés utáni hurkák a hasunkon. Teremts új értéket valami régiből, használd újra, javítsd meg a hátitáskádat, ha elszakadt, és még a természetre is vigyázol. Találd meg azt a helyet, ami feltölt, erdőben, parkban, folyónál, részesítsd magad az erdő fürdőben. Erről nem is beszéltünk, olvassák el a könyvet. Hangolódj a természet szépségeire, a kikeletre, elmúlásra, vagy akár a leveleit hullató virágra az ablak párkányodon. Wabi-szabi, mindannyian önmagunk hibákkal teljes szép alkotásai vagyunk. Köszönöm, Zoli, a beszélgetést.
Köszönöm, itt láttam.
Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgettünk, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.